Kedves hallgatóink, református istentiszteletet közvetítünk a budapesti Békásmegyeri református templomból. Igét hirdet Sipos Aba Álmos lelkész.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest hallják, Budapestről, Békásmegyerről, a Csobánka téri református templomból. Nem csak a karácsony miatt, de egy évforduló miatt is ünnepbe csöppentünk. Éppen 10 éve tartották itt az első istentiszteletet. Minden templomépítésnek érdekes a története, de ennek talán különösen érdekes. Remélem nem túlakodás, ha elmondom. A nagybátyám Jobbány Kálmán volt éppen az, aki 1991-ben a gyülekezet presbitereként elindította a templomépítést elakótelepen. Úgy értette meg egy bibliai ige kapcsán, Isten őt arra indítja, hogy szorgalmazza azt, hogy a békásmegyeriek számára templom épüljön. Alapítványt tett. Annak ellenére, hogy először őrültségnek tűnt a gondolata, ő mindvégig kitartott amellett, hogy itt templom fog épülni. A helyi lakókat félrevezették, és először aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy ne vegyék el tőlük a füves területet. A humanista mozgalom például szórólapot osztott, amelyre óriási betűkkel volt írva: ne higgy nekik, ne hidd, hogy nem vagyunk képesek irányítani az életünket, tegyük emberibbé a földet, ne hidd, hogy kizárhatnak a döntésekből, és így tovább. Még tüntetéseket is szerveztek akkortájt a templom építése ellen. Mára persze fordult a kocka. Mindenki látja, hogy a templomkert éjjel-nappal nyitva van, és hogy egy szép épület és kert gazdagította a lakótelepet. Nem lettek szegényebbek, sőt. Kedves történetek színesítették még az ideköltözést. Amikor az utolsó istentisztelet volt a művelődési házban, de itt még székek nem voltak, az ottani igazgató bejelentette, hogy most mindenki foghatja a székét és átviheti a templomba. Ajándékba megkapják. Történetileg is érdekes ennek a templomnak a megszületése, mert a legelső nagy budapesti református templom az Óbudai volt, ez még a Kálvin téri előtt épült. A csillaghegyi református templom már az ottani református gyülekezet kirajzásaként épült. E Békásmegyeri meg még egy további osztódás eredménye. Budai Péter volt a gyülekezet első lelkésze, aki a templom építés alatt összefogta azt a sok lelkes és tevékeny embert, akiknek köszönhető, hogy ez a szép épület felépült. A gyülekezet vezető lelkésze mellett a gondnok Békefi György volt az építés ideje alatt is, mint mérnök ember hihetetlen energiákat épített bele ezekbe a falakba. Jelenleg Sipos Aba Álmos a lelkész, aki már csak a gyülekezet szellemi lelki épülésén fáradozhat. Nem kis feladat, ez egy lakótelepen. Felsorolhatjuk az alkalmakat, a kisifjúságit, a fiatal felnőttek körét, de talán a legérdekesebb a játszóklub, amit szombatonként tartanak néha játszótéren, néha itt a gyülekezeti teremben azért, hogy lekössék a gyerekeket, és ráadásul az egyházi környezetbe vonzák őket. Az a tapasztalat, hogy a közösség formálás legjobb módja az, ha az emberek egymást hívogatják. Többen úgy kerültek ide a templomi közösségbe, hogy a szomszédjuk hívta őket, mert látta például, hogy egyedül van, vagy iskolatársa szólt, ide jó járni. Így terjed a templom híre egy volt szocialista lakótelepen, ahol ilyet nem ismertek azelőtt, ahonnan lényegileg kihagyták az Istennek még a gondolatát is. A templomnak a megjelenése nagyon jól illeszkedik a lakótelepi környezethez, ugyanakkor mégis kilóg igényességével. Úgy alakították ki a tereket, hogy bár a templomtér magas, templomi hangulatot sugároz, az ég felé emeli tekintetünket, mégis egyben nyitható ajtókkal, oldalhelyiségekkel, ahol viszont a mai kor igényeinek megfelelően kisebb csoportokban lehet beszélgetni. Talán az egyike a legötletesebb és legszebb templomoknak ez a békási, ahol most majd Sipos Aba Álmos szolgálatával együtt ünnepelhetjük a karácsonyt. Kívánom hát, hogy így az éteren keresztül is részesülhessünk Jézus születésének az ünnepében, annak lényegében.
kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ne féljetek, mert íme hirdetek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ezzel az igével köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, és köszöntjük szeretettel mindazokat, akik a rádió készülékek előtt hallgatnak ebben az órában bennünket, és lesznek Isten tiszteletünk részeseivé. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 323. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 323. dicséretünk első verse így kezdődik: Dicsőség a magas mennyekben Istennek. Helyünket elfoglalva, a 327. dicséretünk első három versének éneklésével örvendezünk a mi Urunk Istenünk színe előtt. A 327. dicséretünk első verse így kezdődik: Ó, jöjjetek, hívek ma lelki nagy örömmel a jászolhoz, Betlehembe jöjjetek el. fohászkodjunk, kedves testvérek. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg karácsony evangéliumát, ahogy elénk tárja azt Lukács evangélista evangéliumának második fejezetében, az első 20 versben, mivel a szakasz hosszabb, helyünket elfoglalva hallgassuk Isten igéjét. Lukács evangéliumának második fejezetében, az első verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, melyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzen nékünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Boldogok mindazok, akik Isten igéjét hallják, és szívüket megnyitják annak befogadására, ami Urunk Istenünk közöttünk van szent lelke által, és elvezethet bennünket igéjének megértésére. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk ezért. Szerető mennyei édesatyánk, hálaadással állunk meg ezen a mai napon is a te szent színed előtt. Köszönjük te neked, hogy ide vezettél bennünket ezen a mai délelőttön, és köszönjük, hogy hallhatjuk a te ígédet, és odaadhatjuk magunkat neked ezen az órán, mert itt vagy közöttünk, szólni akarsz hozzánk, és szót és választ vársz tőlünk is. Dicsőítünk téged azért, szerető mennyei édesatyánk, mert elküldted a te fiadat ebbe a világba, hogy mi megérthessünk téged, hogy felfoghassuk, ki vagy te. És köszönjük, hogy szent lelked által ma is hirdeted ígédet közöttünk, hogy ne csak halljunk, hanem fiad által életünk legyen. Hadd kérjünk most téged arra, bárhol is vagyunk ebben a világban, bárhonnan is jöttünk ide, légy irgalommal és szeretettel hozzánk. Adjad, hogy megérthessük a te szavadat, a te titkaidat, és hogy boldog szívvel veled távozhassunk majd innen otthonainkba. Hadd vigyünk el téged, a te üzenetedet, az üdvösséget magunkkal a szívünkben. Gazdagítsál bennünket, és légy itt közöttünk. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvérek, az énekkar szolgálatát hallgassuk meg, akik két ének számmal dicsőítik a mi Istenünket és Urunkat közöttünk.
Yeah.
Köszönjük az énekkar szolgálatát. Kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel Isten igéjét. János evangéliumából olvasom, János evangéliumának 3. fejezetéből a 16. és a 17. verset, ahol a következőket mondja az Úr Jézus Krisztus. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Kedves testvéreim, újra karácsony van, és talán szlogenszerűen hangozhatna az a kérdés közöttünk, hogy minek az ünnepe karácsony. Talán csak a legkisebbek azok, akik ne vágnák rá erre azt a választ, amit mindannyian ismerünk, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. Azonban minél idősebb az ember, és minél többet lát az életből, annál jobban rájön arra is, hogy a szeretet ünnepén a szeretetet a legnehezebb megtalálni. A szeretetet a legnehezebb megtalálni. Milyen az a szeretet tulajdonképpen, amiről karácsonykor beszélünk? És hogyan jelenik meg a világban az a szeretet, amelyről azt állítjuk, hogy ünnepeljük? Kedves testvérek, azon gondolkoztam el, hogyha egy idegen, aki nem jártas a mi kultúránkba, eljönne közénk, és szétnézne az emberek között, akkor mit látna rajtunk a szeretet ünnepe körül? Milyen képet tárna elé az, ahogyan mi ezt az ünnepet megünnepeljük és megéljük? Egy kicsit arra hívom most a testvéreket, hogy idegen szemmel próbáljunk meg szétnézni. Mi is jellemez bennünket? Abba egész biztos vagyok, hogy ha valaki ide csöppenne közénk, azt látná, hogy ez az ünnep, a szeretet ünnep nagy áldozatokat kíván az emberektől. És hogy az emberek nagy áldozatokat hoznak ezen az ünnepen, vagy e körül az ünnep körül. Azt látná egy ide tévedő idegen, hogy az emberek sokkal több pénzt költenek el az üzletekben, a vásárokban, mint egyébként más időszakban. Aztán azt is látná ez az idegen, hogy a szeretet ünnepe környékén az emberek folytonosan időzavarral küzdenek. Nagyon sok mindent szeretnének megtenni, de valahogy, mintha máskor elegendő idő, most mégsem lenne elég. Aztán, ha még tovább vizsgálódna egy idegen közöttünk, akkor azt is látná és tapasztalná, hogy maga ez az ünnep néhány dolog köré koncentrálódik. Ilyen dolgok például az ajándékok, amit az emberek máskor nem adnak annyira egymásnak, de ezen az ünnepen egy kicsit mindenki úgy érzi, hogy kötelessége valakinek ajándékot adni. Aztán azt is látná ez az idegen, hogy ez az ünnep az asztalok köré is koncentrálódik. Az emberek odafigyelnek arra, hogy mit esznek, hogyan készítik el, ki készíti el, és egy kicsit, mintha az asztal körül is ünnepélyesebben folynának a dolgok. Azt is észrevenné azonban ez az idegen, és észrevehetné, hogy ennek az ünnepnek az egyik koncentrálási területe a találkozás. Nagy jövés-menés van az emberek között, mindenki igyekszik eljutni minél több helyre. azt is látná ez az idegen, hogy ezek a találkozások sokszor közöttünk, emberek között a szeretet ünnepén igen felületesek. Hiszen sokszor már a találkozás pillanatában elhangzik az a mondat, hogy jöttünk, de már tudod, mennünk is kell. Nincs sok időnk, mert el kell menni egy újabb helyre, egy újabb találkozásra, és mintha a találkozás csak azért lenne, hogy valamit kipipáljunk. Azt látnák az idegenek, hogy az emberek egy része elszalad a templomba. Kiszakít rá egy kis időt, hogy elszaladjon a templomba, így is szoktuk mondani néha. Régen még mentünk, jártunk a templomba, most már elszaladunk a templomba, aztán gyorsan tovább. Kedves testvérek, ha sikerült most egy kicsit magunkon kívüli állapotba kerülnünk, akkor talán érezzük és látjuk azt, hogy a kultúránkban a szeretet ünnepe az hasonló egy lufihoz. Egy lufihoz. Van egy felfújt keret. Tudjuk, hogy a naptárban mikor van beírva karácsony, mikor van szenteste, de valahogy, mintha ez az egész nagyon üres lenne belülről. Mintha elveszett volna az egész ünnep életszerűsége. És akik nagyon őszinték, és elhullajtották már a tejfogaikat, azok velem együtt el tudják azt mondani, hogy néha úgy érezzük, hogy nem is adott olyan sokat ez az ünnep. Eltelik, elmegy, visszazökkenünk a régi kerékvágásba, de valahogy, mintha nem sikerült volna föltöltődni. Éppen ezért ez az ünnep, a szeretet ünnepe nagyon sok embert idegesít. Sokan vannak, akik nem szeretik már az előzményeket se, a nagy fölhajtást, a sokadalmat. Vannak olyanok, akik nem szeretnek benne lenni ebben az ünnepben. Inkább elzárkóznak, félrevonulnak, éljük túl valahogy. És nagyon sokan vannak, akik nem szeretnek utána lenni ennek az ünnepnek. Amikor december végén vagy január elején kinyitják a pénztárcájukat és belecsodálkoznak az ürességbe. És arra gondolnak, hogy na hát akkor most hogyan is léphetünk tovább. Kedves testvéreim, így néz ki sokszor a szeretet ünnepe a mi kultúrákban, közöttünk, keresztjének között is. Vajon egy idegen mit gondolna a mi szeretet ünnepünkről? És te, aki eljöttél, vagy aki ott ülsz a rádiókészülék előtt, te mit gondolsz a szeretet ünnepéről? Te hogy látod ezt a kérdést, kedves testvérem? Mi az a szeretet, ami körül megmozdul a világ, és ami mégis ennyire visszás, ilyen feszült és ilyen ellentmondásos? Mert amikor ezt a szót halljuk, hogy szeretet, akkor valami egészen más sejlik föl a mi lelki szemeink előtt, mint a valóság. Azt gondolom, hogy ha tovább kutakodunk a szeretet ünnep körül, akkor biztosan eljutunk mindannyian, ha nem, akkor most elsegítem a testvéreket, eljutunk mindannyian a szeretet ünnep gyökeréhez, Istenhez, Jézus Krisztushoz. Hiszen karácsonyból, a szeretet ünnepéből mégiscsak nehéz kizárni a főszereplőt, Jézus Krisztust, akinek a révén és akinek az kapcsán szeretet ünnepet ülünk, és karácsonyt a szeretet ünnepének nevezzük. De mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy abból, amit látunk, megítéljünk olyan dolgokat is, amiket nem feltétlenül kellene. Azaz, ha ilyen a szeretet ünnep, és így éljük át a szeretet ünnepet, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy Istenről is úgy gondolkozzunk. Hogyha ilyen a szeretet ünnep, akkor Isten is ilyen. vagy Isten is olyan? Ilyen a szeretet Istene? Vagy az Isten szeretete, amit és akit ünnepelnek? Ugye látjuk azt, hogy ha az ünnepről, arról, ahogy mi megéljük az ünnepet, ha erről ítéljük meg Istent, akkor ebből egy hamis Isten kép születik. Nagyon sok embernek, talán nekünk is, hamis Isten képünk van. És olykor meg kell, hogy álljunk, mert Isten szeretne velünk arról beszélni, hogy mi a valóság. Egy dolog, hogy mi mit gondolunk Istenről, egy más dolog az, hogy mi a valóság. Milyen valójában az Isten szeretete? Milyen a szeretet Istene? Testvéreim, ezt mutatja meg nekünk karácsony. És erre emlékeztet bennünket karácsony evangéliuma, többek között Jézus vallomása János evangéliumából, a fölolvasott ige szakasz pontosan ezt tárja elénk. Milyen valójában a szeretet Istene és az Isten szeretete? A felolvasott ige szakasz alapján három dolgot szeretnék ma testvérek elé hozni. Az Isten szeretetéről és a szeretet Istenéről. Az első, ami Jézus vallomásában elénk tűnik, az az, hogy ez az Isten, ez a szeretet ajándékozó, adakozó szeretet. Kétszer is azt olvassuk a felolvasott versekben, hogy Isten az ő egyszülött fiát adta, máskor meg úgy olvassuk, hogy az ő egyszülött fiát küldte ebbe a világba. Miért olyan érdekes ez, hogy az Isten szeretete ajándékozó és adakozó szeretet? Azért, testvérek, mert a Biblia azt tanítja nekünk, hogy az ember tulajdonképpen tartozik az Istennek. Az ember visszaélt azzal a szabadsággal, amivel Isten fölruházta. Ma nagyon pongyolán fogalmazva, így fogalmazhatnánk meg a Biblia első lapjain leírt történetet, hogy az ember lenyúlta azt, ami az Istené. Az ember lenyúlta azt, ami az Istené. Isten rábízott Ádámra és Évára sok mindent. És Ádám és Éva hoztak egy rossz döntést. Ezt a rossz döntést nem lehet visszafordítani. Nem elégedtek meg azzal, amivel Isten megajándékozta őket, hanem Isten világos és egyértelmű figyelmeztetése ellenére elvettek abból, ami az Istené volt. Kaptak Istentől, de nem volt ez elég nekik. Elvettek abból, ami az Istené. Úgy tárja elénk a Biblia ezt a régi eseményt, hogy Isten haragja és büntetése jött rájuk. Ebben a büntetésben mi mindannyian egyek és közösek vagyunk velük. Mint az ő leszármazottaik, mint az ő utódaik. Súlyos örökséget hagytak ránk, kedves testvérek. És a legsúlyosabb ebben az örökségben az, hogy nincs visszaút. Lehet, hogy te meg én úgy gondolom, hogy ők ezt nem jól tették. És szívesen fordítanánk meg a dolgokat, rendeznénk az adósságot, vetnénk le magunkról a büntetést, de nincs visszaút. Az örökség neve ugyanis, amit kaptak, és amit kapunk mindannyian, a büntetés, a halál. Ezt is világosan megfogalmazza a Szentírás, hogy a bűn büntetése a halál és a kárhozat. Testvérek, a halálról a legtöbbször úgy gondolkozunk, hogy az az életünk végének egy eseménye, amellyel aztán minden lezárul, vége mindennek. De a halál a Biblia szerint valami egészen más dolog. A halál Isten nélküliséget jelent. elzáratást Istentől. A halál nem semmittevés, és nem megsemmisülés, hanem elzáratás Istentől. De nézzétek csak, mit csinál Isten? Mit csinál Isten? Azt olvasjuk, hogy Isten a fiát adja, és küldi az istentelen ember világba. Elküldi azt, aki számára a legkedvesebb. Isten nem olyan, mint amilyennek mi gondolnánk. Mert mi biztosan nem ilyenek vagyunk. Hogyha valaki meglop bennünket, akkor esetleg utána megyünk, és még adunk neki. Mi nem ilyenek vagyunk. És ez az első dolog, ami bennünket Isten szeretetével és a szeretet Istenével kapcsolatosan megállít, és azt mondja, ez a valóság. Isten szeretete, a szeretet Istene ajándékozó, adakozó szeretet. A Róma 8.32-ben ezt olvassuk, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Ilyen az Isten szeretete. Még a saját gyermekének, fiának sem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta. Testvér, te adnál-e valamit annak, aki téged meglop és megkárosít? Néha bemegyek üzletekbe, és azt látom kiírva, hitel nincs. Nyilván olyan emberek írják ki ezt az üzletükbe, akik már néhányszor megjárták. Adtak hitelt, aztán nem kapták vissza. De jól tükrözi ez a kis tábla azt, amilyenek mi vagyunk emberek. Hitel nincs senkinek. Isten nem így szeret. És a szeretet Istene nem ilyen. Ő ajándékoz neked és nekem. Mi az, amit elmond másodszor az Isten szeretetéről ez az igevers? Azt tanítja nekünk, testvéreim, hogy ez az Isten, a szeretet Istene, üdvözítő szeretettel szeret bennünket. Így olvastuk, azért adta a fiát, és azért küldte a fiát ebbe a világba, hogy mi üdvözüljünk általa. Amíg a halál azt jelenti, hogy Isten nélküliek vagyunk, amíg a halál azt jelenti, hogy el vagyunk zárva Istentől, addig az üdvösség a Bibliában azt jelenti, hogy egyek vagyunk az Istennel. Így olvassuk tehát, hogy Isten üdvözítő szeretettel szeret bennünket. Azért adta a fiát, hogy visszaállítsa azt, ami összetört, ami elromlott, ami tönkrement, amit az ember képtelen visszaállítani. Magyarán Isten azért küldte a fiát a világba, hogy rendbe hozza általa a megromlott kapcsolatot közte és közöttünk. Érzitek, ugye? Ő a sértett, mégis ő keresi a megoldást. Nem ítéletre küldi el a fiút, hanem azt mondja nekünk, üdvösségre, megoldásra küldi el a fiút ebbe a világba. Azért, hogy az ember újra teljes életet élhessen. Kedves testvéreim, az ember az üdvösségben képes teljes életet élni. Magyarán Istennel képes teljes életet élni. Mindannyiunknak van egy születési rendellenessége. Orvosok nem mutatják ki. Genetika nem mutatja meg. A Biblia mégis megmondja. Azt mondja a Szentírás, hogy mi mindannyian Isten hiánnyal születtünk erre a földre. Isten hiánnyal születtünk erre a földre. És ezt a hiányt, ezt a problémát nem tudja más megoldani, csak is Isten. Mindent megteszünk mi emberek, hogy ezt a problémát megoldjuk. Van, aki azt mondja, nem akkora probléma ez az Isten hiány, hogy ezzel ne lehetne elédegélni itt a Földön. Ne foglalkozzunk ezzel annyira. Mások úgy tesznek, mintha nem érdekelné őket ez a probléma. Nagyon keményeknek mutatkoznak, és mennek előre. És vannak olyanok, akik maguknak pótisteneket gyártanak. Hát majd megoldjuk mi ezt az Isten hiányt. Mint ahogy a vitamint lehet pótolni a szervezetünkbe, ha kiürül, majd megoldjuk ezt az Isten hiányt valami pótistenséggel. De ez a tényeken, testvérek, nem változtat semmit. És az ember időről időre rá kell, hogy döbbenjen erre. Hogy az Isten hiányt, amivel megszülettem, nem tudom megoldani és nem tudom rendezni. Olykor rádöbbenünk arra, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk. Hogy mennyire magányosak és tehetetlenek vagyunk. Elég egy nézeteltérés, elég egy veszekedés, elég egy betegség, vagy elég egy temetés. És az ember rájön arra, hogy mennyire nem teljes az élete. Hogy mennyire hiányzik belőle valami és valaki. Kedves testvéreim, Isten azért küldi el az egyszülött fiút ebbe a világba, hogy nekünk általa teljes életünk lehessen. És itt jön az a harmadik dolog, amelyet el szeretnék mondani a testvéreknek ez ige kapcsán, mert Jézus ezt is elénk tárja, hogy az Isten szeretete és a szeretet Istene nem csak adakozó, ajándékozó, nem csak üdvözítő, hanem elnyerhető szeretet. Méghozzá hitáltal nyerhető el ez a szeretet. Azt mondja, aki hisz a fiúban, aki hisz ő benne, az üdvözül. Nézzétek, nem azt mondja az ige, hogy aki rászolgál, nem azt mondja, hogy aki megszolgálja, hanem azt mondja itt az ige, hogy aki hisz a fiúban, az fog üdvözülni. Tudom, hogy megkérdezitek, mit kell az embernek tulajdonképpen hinni? Mit kell nekünk hinni? Kedves testvérem, el kell hinni az Isten diagnózisát. Az ő rendelőjében ő az, akinek tudása van, és el kell hinni az ő diagnózisát. Azt, hogy bűnösök vagyunk, hogy adósok vagyunk, és hogy a bűneink büntetését hordjuk nélküle, reménytelen a mi sorsunk, akinek közöltek már ilyen hírt az életébe, hogy ön halálos beteg, az tudja nagyon jó, hogy mennyire nehéz ezt elfogadni, meghajolni ezelőtt. Az ember küzd. Testvérek, Isten diagnózisát el kell fogadjuk mindenek előtt. El kell hinni, hogy Istennek igaza van. Másodszor meg kell fogadnunk. El kell hinnünk az ő megoldását. A képhez kapcsolódva, hadd mondjam így, az ő terápiáját. El kell hinnünk azt, hogy Jézusra terhelte a mi atyánk a mi bűneink büntetését. Ő elhordozta a mi büntetésünket azért, mert szeret bennünket, hogy nekünk ne kelljen a bűneink büntetését hordani. Kedves testvér, ezt kell elhinni. Ezt kell elhinni. El kell hinni azt, hogy mit mond és mit lát az Isten rólad, és el kell hinni azt, hogy ő mit tett és mit tesz azért, hogy ez ne így legyen. Egy kedves énekünk így fogalmazza ezt, megfizette bűnünk váltságdíját. Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten, hogy a mi bűneink büntetését elhordozza, és ezáltal mi szabadok legyünk. Ezt kell elhinni. Mit jelent hinni? Azt jelenti, hogy bizalommal elfogadom ezt a szeretetet, ezt a kegyelmet. Kedves testvéreim, mi a valóság az Isten szeretetéről és a szeretet Istenéről? A valóság az, amit Jézus mond. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Ezen a mai délelőttön Isten tisztogatja a mi szívünkben a róla alkotott képet. Valljuk meg, van mit tisztogatni. Kedves testvérem, vidd magaddal ezt a képet ezen az ünnepen az Úrról, Istenről, Jézus Krisztusról. Van egy sláger, amelyben azt énekli az énekes: szeress úgy, ahogy én akarom. Sokszor Istennel kapcsolatosan is ezt szeretnénk. Úgy szeresi, ahogy én akarom. A János 3.16 és 17 megmutatja neked, hogy Isten hogy szeret. Hogy kezdődik? Az Isten úgy szerette ezt a világot. Így szeret. Ezen a módon szeret téged és engem, hogy elküldte az ő fiát, a megoldást ebbe a világba. Bátorítalak benneteket arra, hogy fogadjuk be őt, adjuk oda szívünket, lelkünket neki, higgyünk neki, mert ő csodálatos orvos, legyünk bizalommal felé, hogy változzon az a kép is, ahogyan mi az ünnepeinket megéljük. Amen. Kedves testvéreim, válaszoljunk Isten igéjére ének szóval a 323. dicséretünk 4. versét énekeljük. A 323. dicséretünk 4. verse így kezdődik: jöv el, fogadd el te magadnak ezt szívet. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, áldunk, magasztalunk és dicsőítünk téged, mert elmondod, megjelented nekünk azt, hogy ki vagy te valójában. Köszönjük, hogy nem hagysz bennünket tévhitekben, hanem tisztogatod szívünkben, lelkünkben a képet, amellyel téged kellene látnunk, és amilyennek téged kellene látnunk. Adjad, Urunk, hogy higgyünk te neked. Higgyünk te neked akkor is, ha azt árod föl előttünk, hogy bűnös, nyomorult emberek vagyunk, mert egyúttal azt is üzened nekünk, hogy te mindent megtettél és megteszel érettünk. Urunk, vedd el a szívünkből a kételyeket, vedd el a szívünkből az aggodalmakat, és segíts meg bennünket, hogy hozzád siethessünk nagy hamarsággal. Olyan üres a mi ünnepünk te nélküled, de hisszük, Urunk, hogy veled nem csak az ünnep, hanem egész életünk teljessé lehet, függetlenül attól, hogy hol vagyunk és mit csinálunk, függetlenül attól, hogy egészségesek vagyunk-e vagy betegek, függetlenül attól, hogy adósok vagyunk vagy tehermentesek, gyermekek vagy felnőttek, egészségesek vagy öregek. Urunk, kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy keressük nálad életünknek megoldását. Köszönjük te neked, hogy ezzel a szeretettel jöttél, és jössz most is egyen-egyenként mindannyiunkhoz. Könyörülj meg rajtunk, hadd tudjunk téged választani, és hadd tudjunk téged szívünkbe fogadni ezen az ünnepen. Különösképpen is kérünk gyászoló testvéreinkért, kérünk beteg testvéreinkért, kérünk téged minden testvérünkért országhatáron, innen és túl, kérünk mindazokért, akik nyomorúságokban, szükségekben élik meg karácsony ünnepét. Urunk, adjad, hogy megérthessék a titkot, veled teljes életet élhetünk. Könyörüljél meg egész gyülekezetünkön, egész népünkön, fordulj hozzánk és maradj velünk, Urunk. Amen. Kedves testvéreim, imádkozzunk most úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva imádságunkat népünkért, nemzetünkért imádkozzunk a himnusz éneklésével. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Szeretettel hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét és szolgálatát, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti a mi Urunk, Istenünk. Szeretettel hívogatom a testvéreket a holnapi Isten tiszteletünkre, melyet a megszokott időben délelőtt 9:30 kezdettel tartunk, és úrvacsoroztással kötjük össze. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket most a 326. dicséretünk éneklésével zárjuk. A 326. dicséretünknek énekeljük 4 versét. Az első vers így kezdődik: dicsőség mennyben az Istennek.
hamarosan elköszönünk a békásmegyeri reformátusoktól, akik úrvacsorával folytatják Isten tiszteletüket. Technikai munkatársaink Gajárszki Zsolt, Mayer Viktor és Voly Károly voltak. Mindenkinek áldott szép karácsonyt kívánunk, Fekete Ágnest hallották. Áldás békesség!